Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok, miközben a parlamentben bizalmatlansági szavazás zajlik. Én egy örömhírrel kezdem a mai műsort. Gépkocsit fogok venni jövőre, mert az enyém, a mostani, az már túlhaladta magát, és ezért ki fogok mindent fizetni majd a kisbácsi helyi hatóságnak, ami taksa, mert különben nem lesz rá módom, legalábbis hogyha életbe fog lépni az a rendelkezés, ami része annak a csomagnak, amit úgy nevezünk, mint közönségesen és általánosan, hogy helyi közigazgatási, vagy nagyjából közigazgatási reform. Erről a szándékról és hát a folyamat mostani stádiumáról beszélünk itt a Tetőteraszon Horváth Annával, az RMDS ügyvezető alelnökével, aki ebben a témában tulajdonképpen a szövetségnek a csúcspolitikusa. Köszönöm, hogy itt lehetünk együtt, és megbeszélhetjük, hogy mennyibe kerül nekem ez a gépkocsi, mennyibe fáj majd jövőre.
Köszönöm szépen én is a meghívást, mindenkinek egy napsütéses szép délutánt kívánok innen a rádió stúdiójából.
Tehát helyi adókat ki kell fizetni, csak akkor lehet majd beírni ezt a kocsit. Ez azt jelenti, innen következtetek, hogy szigor és fegyelem helyi szinten is. Milyen más megkötések vagy fogodzók állnak rendelkezésre, hogy akkor a polgár úgy érezze magát otthon felelősnek, hogy tényleg mindent, ami rá kiszabatott, törvény szerint azt ő törleszti.
Igen, az én sokkal inkább erről a csomagról, nem mint közigazgatási reform csomagról beszélnék, vagy nem így hivatkoznék rá, hanem egy válságkezelési csomag, ami valóban szükségessé teszi a közigazgatás, illetve a pénzügyek, helyi és országos közigazgatás, illetve a pénzügyek reformját, rendszerének a reformját ebben az országban. De azt gondolom, hogy amielőtt arról beszélnénk, hogy mit miért tartalmaz ebben a pillanatban ez a csomag, első csomagjavaslat, illetve a beharangozott második csomagjavaslat, érdemes egy picit messzebbről indulni, és a kontextust is újra szemügyre venni, hiszen alig fél év telt el azóta, amikor 2024 decemberében ugye az új kormánykoalíció részeként azt mondtuk, és arra azzal is indultunk neki ennek a következő választási ciklusnak és ennek az időszakának, hogy hát minden tudásunkat és hozzáértésünket latba vetve olyan dolgokat vigyünk be a kormányprogramba, az akkor kialakuló parlamenti választásokat követő kormánykoalíció programjába, amelyek a mi közösségeinknek fontosak, és ami az RMDS célkitűzéseinek ebből kifolyólag fontosak, és ezeket sikerült is bevinni, ezek meg helyet kaptak a kormányprogramban. Az viszont tény, hogy ezt követően kellett a probléma mélységével szembesülnünk, tételesen azzal, hogy bár tudtuk, hogy baj van, és talán mi voltunk az egyetlenek a tavaly év különböző és egymást követő választási kampányaiban, akik őszintén beszéltünk arról, hogy baj van, hogy az ország költségvetése és pénzügyei nem állnak jól, túl jól. Azt, hogy az ország ilyen mértékben a szakadék szélén áll, mi magunk sem tudtuk, nem sejtettük. És valóban januárban a választási, tehát az új kormány tagjaként, ugye ennek egy pénzügyminisztere is az RMDS színeiből került kinevezésre, ebből kifolyólag sokkal jobb rálátásunk, tisztább, mélyebb, átfogóbb rálátásunk lett ezekre a pénzügyekre, azt kellett lássuk, hogy az költségvetési hiány óriási ebben a pillanatban, tehát 9,3%, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy az Európai Unióban a legmagasabb.
Igen.
Az eladósodás hatalmas, drámaian alacsonyak az állami bevételek, tehát az, amit az állam, amivel számol egy költségvetés összeállítás, akkor is, amit bevételként kellene megjelenítődjön a költségvetésben, annak egy töredéke kerül be, a tulajdonképpeni költségvetés megvalósításba.
Itt is uniós elsők vagyunk a mezőnyben.
Abszolút. Itt elsők igen. vagyunk, a másik helyen ugye szintén elsők vagyunk, de úgy, mint egy legmagasabb költségvetési hiány. Elburjánzottak a kiadások és a kamatok. Kamatok nem a lakossági kamatok, hanem azoknak a hiteleknek a kamatai, amelyeken az ország fölvesz a nemzetközi hitelpiacokon, és azt láttuk, hogyha nem születnek nagyon gyors és nagyon határozott és jól célzott reformok, akkor gyakorlatilag heteken múlott, hogy az állam a befektetések számára elkerülendő, vagy a már közismert nevén bóvli vagy junk kategóriába kerüljön, ami tulajdonképpen az előszobája a fizetésképtelenségnek. Erről ugye rádióhallgatók is hallottak már Görögország, Írország esetében az elmúlt évtizedekben, és hát ez egyértelmű volt, hogy nem csak 10-15 évvel vetné vissza az országot, fiatalt, időset érintve egyaránt, állami szférát, magánszektort egyaránt padlóra téve kis és nagy vállalkozókat, minden családot gyakorlatilag egy nagyon súlyos és hosszú időre gyűrűző válságba taszított volna. Nos, ezért gondoltuk mi azt, hogy akkor is, hogyha nagyon sok mindent odébb kell tolni azokból a célkitűzésekből, nekünk is, és a koalíció többi tagjának is, mindazokból, amit magunk elé tűztünk, kötelességünk odaállni, kötelességünk, akkor is, ha nem mi csináltuk, mi ugye nem voltunk a kormánykoalíció része az elmúlt 2025-öt megelőző elmúlt két esztendőben, ha nem mi nem járultunk hozzá ennek a nagyon súlyos válsághelyzetnek a kialakulásához, de felelősséget kell vállaljunk, hogy a józan észt, ahogy mondtuk tavaly a kampányba, visszahozzuk a kormányzásba, hogy a megoldásokból mindig a kisebbik rosszat tudjuk választani, hogy a szakértőinket be tudjuk vonni a különböző intézkedések finom hangolásába, mert tiszta volt az, hogy minél gyorsabban hozzuk meg ezeket az intézkedéseket, annál rövidebb ideig kell azokat életben vagy alkalmazni, és annál gyorsabban lehet újra kiegyensúlyozni az ország pénzügyeit. A problémát az viszont fokozta, hogy gyakorlatilag az ország veszített még egy fél évet. Ugye 2024 volt a szuperválasztási év, de tulajdonképpen, mint tudjuk, az elnökválasztással eltolódott ez az
időszak. Igen, utána meg a kormányalakítás szintén még rátett pár hetet.
Persze, a kormányalakítás is rátett, tehát gyakorlatilag egy fél évet veszítettünk, ez alatt a fél év alatt minden ideiglenes volt a kormány, a miniszterelnök, az államelnök, a pártok elnökei gyakorlatilag ideiglenesek voltak az RMDSZ kivételével, talán a Mentsük meg Románia szövetség, de ott is, ott is. Tehát a román pártok, kormányzóképes pártok vezetősége ideiglenesek voltak, tehát gyakorlatilag olyan döntéseket meghozni, amelyek mérehatóak, kikényszeríteni akár a kormánytagokból, minisztériumi vezetőkből lehetetlen volt ilyen körülmények között, és ezzel hangsúlyozom, vesztettünk még egy fél évet. Na most ez a fél év volt az a vízválasztó, ami előtt még meg lehetett volna úszni tán a bevételnövelő intézkedéseket, lásd első válságcsomagba foglalt áfa emelés és
egyéb tagság,
és stupán a költségcsökkentő, költségracionalizáló intézkedésekkel, tehát tavaly decemberben még talán nem biztos, de talán meg lehetett volna úszni. Ezzel a késéssel már annyira megrendült a nemzetközi hitelpiacok bizalma, az Európai Unió, az Európai Bizottság bizalma Romániában, hogy is annyira akkor átromlott gyakorlatilag ez a hatalmas magunk előtt görgetett adóssághalmaz és hitelképességünk a piacokon, hogy nem lehetett, csak mind a két irányba elindulva lehetett megállítani a tulajdonképpeni nagyon súlyos gazdasági válságot. Azért mondom, hogy megállítani, mert ebben a pillanatban mi egy középtávon megoldható, megfelelő fegyelmezettséggel és átgondolt, de nagyon szigorúan betartott, kikényszerített intézkedésekkel egy középtávon megoldható költségvetési válsággal, helyzettel nézünk szembe. Az, hogy ez ne menjen át egy gazdasági, politikai, társadalmi
krízisbe,
amin ugye szomszédunk van akár, beszéltünk is erről az adás előtt, Bulgáriát, nem kell nagyon messze menni, hogy lássuk, hogy Bulgária átment, és hosszú-hosszú éveket ölelt fel, amíg ezt meg tudta oldani. Tehát ahhoz, hogy ettől megkíméljük magunkat, megkíméljük a közösségeinket, a társadalmunkat, ahhoz most valóban lépni kell, szolidárisan kell lépni, és nagyon-nagyon gyorsan, pontosan reagálva a különböző gazdasági hatásokra, odafigyelve a gazdasági szereplők véleményére kell mindkét irányba tehát lépnie a kormánynak.
Ez a Tetőterasz.
Szolidaritást említett Horváth Anna az előbb, ennek két fajtáját ismerjük a történelem során, van a horizontális és a vertikális szolidaritás, ugye, amikor nemes a nemesnek nem szúrta ki annak idején a szemét, és összetartoztak, ezt most csak így múltba révedően mondom, és a másik, amikor így lefele, például amikor azt mondja egy miniszter, hogy levágom vagy változtatunk az ösztöndíj rendszerem, viszont az én fizetésemből bármilyen szimbolikus is a gesztus, X összeget fölajánlok ösztöndíjakra. Nos, ugyanezt a vertikumot járhatjuk végig a központi és a helyi közigazgatás szempontjából, mert itt én, hát ha nem is eddigi tapasztalatból, de azért valamilyen szinten érzékelem azt, hogy van egyfajta feszültség. Tehát a központi közigazgatási réteg és rendszer és viszony és a helyi lobbik és érdekek időnként, és főleg ilyen krízishelyzetben néha egymással szembe mehetnek. Volt már erre próbálkozás, ugye 2021-ben pontosan Cseke Attila jött rá, hogy a regionális meg a megyei felelősségek átfedik egymást, lehetne egyszerűsíteni. Mi a tapasztalat, hogy ilyenkor a központ azt mondja, hogy jaj, decentralizáció, akkor mi veszítünk a hatásköreinkből, erőnkből, fontosságunkból, lent meg azt mondják, hogy oké, leutaltatok hozzánk ilyen és olyan döntési jogokat, de nem adtatok elég eszközt, hogy azt véghez vigyük. Tehát valahol azt érzem, hogy mindenik félti egy kicsit a jelenlegi pozícióját, mert ilyen a rendszer, vigyáz magára, hogy ne változzon túl hirtelen. Erősek ezek a vektorok? Hogy lehet ezt...
Nagyon erősek, kétségtelenül ezek a feszültségek, és azért erősek, mert évek óta megoldatlan problémákról beszélünk. Az önkormányzatok évek óta azt érzik, hogy ők csak plusz feladatokat kapnak, plusz pénzt, erről beszélünk, ugye, így amikor van. Eszközökről beszélünk, plusz pénzt, erőforrás soha nem, vagy nagyon vagy ritkán késve. És kismértékben társítanak ezekhez a feladatokhoz. Na most a döntéseket ugye mindig a minisztériumokban, a központban, a kormány szintjén hozzák meg, és tulajdonképpen az önkormányzatok joggal érzik ilyen szempontból, hogy a fejük fölött döntenek, ők a mostoha gyerekei a közigazgatási rendszernek. A helyi közigazgatás mindig is a mostoha gyereke az állami szférának. Na most a szerencse az, hogy a jelenlegi miniszterelnök ugye egyrészt helyi közigazgatásból jön, másrészt azt a tapasztalatot viszi a központi közigazgatásba, ami ugyanaz viszont helyi és országos szinten, regionális, megyei szinten is. Tehát őt nem tudom, ha hallgatók vagy akár a műsorvezető hallotta már ezt, ők a druzsbás embernek nevezik, okkal és alappal. Azt szokták mondani, hogy ő a szike helyett a druzsbával megy a műtőbe, és érzéstelenítőt sem igen használ. Na most ez persze a maga költői túlzásában, ez arról a tapasztalatról szól, amit én magam is, akár a Kolozsvári Polgármesteri Hivatal szintjén, de más intézmények szintjén is megértem, hogy
fél ütemekkel nem lehet.
Fél ütemekkel nem lehet. Mindig jönnek 5-10-15 ember az intézményből, és elmondja, hogy jaj, hát ez így nem pont jó, mert akkor ott kéne egy kis kivétel, mert ha nem áldozatul esik az, meg amaz, és lehet, hogy igaza is van ebben, csak hogyha különösen egy ország szintjén, egy miniszterelnök szintjén ezekre mind odafigyelsz, és a kivétel kivételének a kivételét is jogos, vagy kevésbé jogos, vagy akár érdekek mentén megfogalmazva odahajolsz, és hallófülekre talál, akkor gyakorlatilag azt látjuk, amit láttunk az elmúlt 10 esztendőben, hogy nagyszerű szándékkal akár nekiindulva semmilyen költségvisszaszorítás, költségcsökkentés nem ér révbe.
Igen, sőt, ennek tanúi voltunk.
Pontosan.
Is,
és hogy... akkor azt láttuk, hogy az első, ugye az első intézkedési csomagban, amelyre utaltál is, egyrészt ugye a fizetések, nyugdíjak befagyasztása, ez elkerülhetetlen volt. Az elmúlt években voltak az állami szférában, nem is kevés fizetés és nyugdíj emelés is, nem volt sok, de nem volt kevés sem, tehát jól értsék a hallgatók, és ez hitelre, ugye nem egy reális gazdasági növekedést alapul véve hozódtak meg ezek a növelési arányadatok, hanem hitelbe ment. Na most
tehát
akkor magyar, ezt be kell
magyarán,
fagyasztani.
Igen, magyarán nem volt sok, ha a zsebünket nézzük, vagy
pontosan
azt a percepciót, ami a napi költségek, viszont túlontúl sok volt ahhoz képest, ameddig a takarója ért az államnak.
Pontosan, tehát a jelenlegi költségvetési hiánynak csak nem 40%-át, ugye ez teszi ki a fizetés és nyugdíj állandó kifizetésekből, tehát ez a minden hónapban az
így
a pénz,
van,
amit muszáj
abszolválni kell.
Tehát ezt
ha
nem akarunk oda jutni, és ezt ugye sokszor mondjuk, nekünk van egy nagy mumus ebben az országban, azért mumus, mert már megértük egyszer, és megtapasztaltuk, hogy mit jelent a nemzetközi valuta alap megjelente az ország pénzügyeiben. Nemzetközi valuta alap akkor is ott jelentkezik, amikor már senki más nem ad hitelt az ország. Tehát a nemzetközi piacokon azt mondják, hogy vagy nagyon-nagyon megfizethetem, mert így is magasak a kamatok, amelyeken hitelhez jutunk, de megfizethetetlenül magasra emelik a kamatokat, mert túl nagy a rizikó veled, vagy nem is adnak. És akkor megjelenik a nemzetközi valuta, azt mondja, hogy más nem ad neked, én adok. Neki egy, talán emlékeztem is, van egy ilyen jó román mondás, hogy stie unási buna. Ő egy dolgot tud, egy ütemű az
de
ő
az
megoldása.
Bevált, ez a, ez,
az biztos beválik. Az azt jelenti, hogy 25%-ra emeled az áfát, és 25%-kal csökkented a teljes állami szférából kapott juttatásokat, tehát fizetések, nyugdíjak, mindent. Levágod, oszt, akkor összeír a széle a hosszával, mondják ők. Ők más tárgyalási alap náluk nincsen. Na most ezt akarjuk elkerülni. Az RMDSZ és a szövetségi elnök is azt mondta, hogy az RMDSZ azt addig van kormányon, amíg van egy esélye annak, hogy ezt elkerüljük. Hiszen ugye a másik intézkedés, ami 19-21%-ra emelte az áfát ebben a pillanatban, is érinti a lakosságot, de ez a legkisebb emelés, amit lehetett úgy eszközölni, hogy gyakorlatilag az Európai Unió középmezőnyébe kerülünk, eddig a legalacsonyabb áfa mezőnybe voltunk, alattunk már talán csak Málta volt és Litvánia, ha jól látom itt a táblázatomban, de mindenütt magasabb volt az áfa, mint a miénk. A középmezőnyt jelenti, és az országok nagy többsége a 21%-os áfasávban van, Magyarország ugye 27%-os, nem sorolom, hogy 24-25-26-27%-on még milyen államok vannak. Tehát ezt kellett meghozni, remélve, hogyha a dolgunkat jól csináljuk, akkor bár kellemetlen és inflációhoz fog ez is vezetni, de mégsem olyan mértékű, mint egy 6%-kal megemelni ugye 25-re az áfát, tehát 19-25%-ra az áfát, illetve ami még szintén az Európai Bizottság elvárása volt, és ennélkül nem is tárgyaltak, itt sem árulok el nagy kulisszatitkot, ha azt mondom, hogy az első csomagban, amiben a hosszas kormány alakítási alkudozásokat kimentek az ECOFIN-hoz Brüsszelbe, akkor még talán táncos miniszter úr, mint pénzügyminiszter, abban nem volt benne áfa emelés, és nem volt benne az osztalékadó emelése sem, ez ugye 10-16%-ra nőtt. És gyakorlatilag most csúnyán fogom mondani, hazahajtották őket. Azt mondták, hogy nem lehet ezzel a majd hozom, és egy kicsit s átalakítom, és költségcsökkentés, mert nem fog beérni időben. Tehát valamennyi jövedelem generáló, azonnali pénzhez, az országot azonnali pénzforrás, plusz pénzforrásokhoz juttató intézkedésre is szükség van. Ha nem akarjátok nagyon emelni, minimálisan kell ezeket is emelni. Na most így lett tehát a 19-ről 21 áfa osztalékadó 10-ról 16-ra, és az osztalékadóval is csak azt tudom elmondani, a mundér becsületét védve, hogy valóban itt is a legalacsonyabb, a legalacsonyabb osztalékadót tudta magáénak Románia az unión belül, hiszen ez egész 30-35% is felmegy az Európai Unióba. Persze, más gazdaságok, de azért egy Lengyelországban is 19%, ugye Csehországban is 23%, tehát én nem a nagyon gazdag uniós itt államokról beszélek.
Itt a zónában, a régióban, igen.
Azok az államok, akik valóban minőségi szolgáltatásokat próbálnak, és abba az irányba mennek el, hogy minőségi szolgáltatásokkal tudjanak az állampolgárok fele vagy elé járulni, azok egy picit magasabbra emelték. Na most itt sem akart a megalakult kormány nagyon nagyot lépni, de valamennyit lépett. És akkor, hát ugye jönnek a szeszesítők, dohánytermékek, üzemanyagok, tételes jövedéki adó, vagy akcíza, hogy ezt itt mifelénk mondják, emelése. Az érdemösztöndíjakat is, az egészségügyi hozzájárulás kötelezettségének kiterjesztésen, most itt is azt kell tudni, és jó néha számokra ránézni, hogy egy országban, ahol egy egészségügyi rendszernek 16 millió kedvezményezettje van, tehát 16 millió ember fordul ebben a pillanatban, heti, napi, havi, évi szinten, valamilyen mértékben és módon az egészségügyi rendszerhez. Ebből 6 millió ember fizet valamiféle, bármekkora, kicsi, igen, nagy, közepes egészségügyi hozzájárulást. Na most az inaktívban persze benne vannak a gyerekek, persze normális ők, ugye a szüleik eltartottjai, benne vannak a nyugdíjasok, benne voltak eddig cakkompak a nyugdíjasok, nem kellett a kismamák, stb. Valamennyit itt is a legkisebb rosszat választva valamennyit hozzá kellett nyúlni, mert 6 millió ember nem tud további 10 milliót magát és még 10 milliót eltartani, vagy annyit befizetni, hogy a rendszer megálljon a lábán, és így született az intézkedés, hogy a 3000 lej fölötti nyugdíjak, de csak a 3000 lej fölött eső részre. Tehát az én édesanyám, ha neki 3250 lej a nyugdíja, akkor ő gyakorlatilag 25 lejt fog fizetni, mert a 250 lej feletti összeg 10%-át kell befizesse, viszont a nagy nyugdíjaknál ott nagyobb ez az arány, és ez így korrekt. Tehát ott, ahol jóval 5-10 ezer lejes nyugdíja, 20 ezer lejes nyugdíjakról beszélünk, ott már jelentősebb a hozzájárulás. Érdemösztöndíjak, és ez az utolsó, amit az első csomagból említenék. Hát ott ugye kacagtunk mindannyian az elmúlt évek során, packázták is eleget a DEKA nevezetű miniszterasszonyt, hogy lehetett ezt a nagyon buta és kontraproduktív rendszert kitalálni, ami persze jó, mert ha van, akkor hogy ne lenne jó? Akár a vidéki iskolákban is a kisebb átlag minden osztály 30%-a ösztöndíjba részesült volt, olyan, hogy 5-6-os éves átlagokkal, vagy de legalábbis mindenki, akinek 9-esen talán felül volt a médiája, vagy 9-50-en felül, ebből lett egy nagy diplomagyár, mert oda ment a diák, és joggal mondta a tanárnak, hogy de tessék nekem már beírni még egy 10-es, mert megkapom úgy én is.
Erre a makoszosok másképp emlékeznek.
El tudom képzelni, de a valóság azt mutat, hogy egy olyan országban, ahol semmivel nem nőtt meg az érettségi arány, a PISA-teszteken való eredmények nem javultak, egy olyan országban az elmúlt 3 vagy 2 évben, mióta ezt a rendszert bevezették, a 950-en felüli médiák aránya és száma gyakorlatilag felrobbant. Tehát a számok azok nem hazudnak. Az ország nem lett okosabb, a gyerekek nem lettek okosabbak, valami viszont történt, valami és történt. Ez az ösztöndíjhoz volt köthető. Na most ahhoz, hogy a szociális ösztöndíjakhoz ne nyúljon hozzá senki, mert az valóban szociális ösztöndíj, és az valóban a legrászorulóbbaknak meg kell tartani abban a értékben, igen, és számban, ami eddig volt, akkor az érdemösztöndíjat kellett visszahelyezni. A valóban érdemösztöndíj, a mi gyerekkorunkban is ugye érdemösztöndíj, vagy valamiféle, nem tudom, könyv ajándékot, hát az első, második, harmadik tanuló kapott.
Könyvcsomagot kaptam, és kaptam egy Hát koszorúta nem volt, akkor már
jaj,
nem volt.
Az
én időmben még utalvány nem volt. Hazautaltak vakációra, ez volt az utalvány.
Igen.
De hát nézzük meg azért, hogy konkrétan a helyi közigazgatásra hogyan kell ezentúl tekintenünk. Van a többi között mindenféle pótlék, amiből enyhíteni fognak, tehát az nem lesz már téma, hogy ülőmunkát végző, és akkor ebből kifolyólag periférikus érrendszeri gondokkal küszködő hivatalnok megkapja az X százalékot ezért a veszélyeztetettségért. De van nekem egy kérdésem ezzel kapcsolatban. Ha a közigazgatásban dolgozóknál nő ez a hatáskör, nő a szerep körük és a döntési lehetőségük, a helyi elbírálás, nő a felelősség is, akkor nem mondhatja azt a helyi közigazgatásbeli, hogy most már mindent átruháztatok rám, és tényleg felelek, hát ezért egy kis felelősségi pótlék csak járna.
A pótlék megmaradt, de nem haladhatja meg a fizetés 30%-át. Tehát pótlékot, Európai Uniós, mert ugye azt kell ösztönözni, hogy minél több projekt legyen, felhasználjuk
itt
azokat a pénzeket.
Itt teljesen egyetértek, tehát hogy nem fűnek de fának, aki...
Nem fűnek fának, igen. És nem akármilyen mértékben.
Így
hát ahogy a miniszterelnök mondta, volt olyan minisztérium, ahol úgy kapta gyakorlatilag a miniszter és államtitkár fizetésének kétszeresét a beosztott, hogy a pótlékaival több mint meg 2,5-szeresére emelték a saját fizetésüket, mert antenna, meg ilyen, meg veszélyes, hát ugyan bizony miért ne lenne itt is, vagy bárhol, bármilyen magánmunkahelyen mindenféle pótlékra lehetőség és igény, ha már pótlékról beszélünk. Persze, hogy nehéz a közigazgatásban, persze, hogy a megsokszorozódott feladatok több munkát jelentenek, de ugyanakkor azt is kell jelentsék, és most ebben az irányban kell nekünk tovább lépni, hogy racionalizáljuk egyébként az egyenlőt. Kétségtelen mindenki látja, hogy vannak egyenlőtlenségek, tehát vannak olyan városaink, amelyek, vagy olyan községeink, ide ki is írtam, ahol 11 ezres város municipium. Uh-huh. Ugye municipiumi besorolású fizetéseket, meg akkor a személyi organigramát, állományt működtethet, mint egy 50-60 ezres, vagy akár 300 ezres municipium, mint Kolozsvár fizetések szintjében legalábbis. Na most ezeket lakosságszámhoz kell kötni. Amekkora a település, olyan arányban lehet bizonyos, de minimális játéktére, de olyan arányban lehet falun is, vidéken is, községben is, városokban is az alkalmazásokat növelni. Nem úgy, hogy ki ügyesebb, ki kalapolt ki egy kicsit több pénzt Bukarestben, mert az hosszú távon nem fenntartható, hogy 3300 településből 2500 gyakorlatilag nincs akkora adó vagy jövedelem inkasszója, hogy a saját fizetéseit kifizesse. Ez nem
Vajon az az elgondolás, mert része tulajdonképpen ennek a reformcsomagnak, hogy a központi támogatás olyan mértékben érkezik helyi szintre, amilyen arányban ők begyűjtik a tagsát.
Pontosan.
De ez fogja stimulálni őket?
Tehát... Egészen biztos. Uh-huh. Egészen biztos, mert ha ahhoz kötöd, hogy nem mehetsz, ha te nem hajtottad be, nem nézel ki az ablakon, hogy szembe veled megépült, de ő mondjuk a komámnak a barátja. Megépült egy épület, és arra még nem fizetnek adót, mert nem jelentették be, hogy befejezték, akkor még nem biztos adóköteles. Tehát ha ezekre a, vagy nekük elnézem, mert ők mit tudom én, miért nézem el. Tehát ha nem tudod a neked kijáró, a te költségvetésedbe egyébként elméletileg beprojektált összegeket, mert te azzal számolsz évelején, hogy neked ennyi adóból ennyi kéne befolyni. Ha ezt nem tudod behajtani, nem baj, de akkor egyezd meg a komával, vagy a nem tudom kivel otthon, és nem kérd fentről a pénzt. Mert hogy valóban vannak, a közigazgatás ugye nem minden pénzben, valóban vannak olyan kis települések, nekünk is vannak kis közösségek, ahol ott kell tartani, és mi ezért harcolunk, hogy ne számolják fel ezeket a kis községeket. Rászorulók, egy Torockó, ugye a Fehérmegye szélén, kis magyar közösség, 1000 ember lakik ott, nem többen lakos. Őt kell segíteni, központi költségvetésből, megyei költségvetésből, hogy megőrizze az autonómiáját, hogy ott tudják a döntéseket, fejlesztéseket hozni, eldönteni. De ahhoz egyrészt be kell tud hajtani ott is, az odajáró adókat, másrészt nem lehet mindenki, mert 3300 közigazgatási egységből 2500 rengeteg. Tehát az rengeteg. Az nem azt jelenti, hogy a kis közösségekre, kis községekre odafigyelünk, és egy picit megsegítjük őket, hanem azt jelenti, hogy gyakorlatilag mindenki, vagy nagy kétharmada a közigazgatási egységnek köszöni szépen, jól van, mert majd kapja a költségvetés kiegészítéskor Bukarestből a pénzt, ami másra sem kell, és nem elég, pályázatokból ugye egy kicsit fejlesztünk, de a fizetéseimet, hogy lefedjem. Tehát ez így nem működik. Uh-huh. És akkor, ha már reformokról beszélünk, ugye nem tudom, hogy most ez a mi beszélgetésünknek ugye a fő témája, hogy helyi közigazgatás, de nem szeretném valaki azzal a benyomással maradjon, pont én lévén a meghívott, aki mindig védem, és mindig a helyi önkormányzataink érdekeiben szólalok fel, és próbálom valóban akár a Bukarestben kormányzatban dolgozó kollégák megoldásait is árnyalni, meg az ők szempontjaikat közvetíteni. Tehát nem csak rájuk korlátozódik itt a nagyon-nagyon fontos dolog, hogy kezdve ezen állami cégek reformjától rengeteg mértéktelen személyzet vezetőségi tanácsa, vezetőségi tanácsi díjakkal rendelkező állami vállalatok és intézmények olyan pofátlan, most ez tényleg nem talált másszor, bocsánat.
50 ezer lejjes nettó
pofátlan
fizetések,
díjakkal, ugye? Na most ez már a második csomagba még július folyamán jönni fog. Mert ugye sokan megfogalmazták, hogy jó, de miért pont az áfával kezdték, miért pont a befagyasztásokkal kezdték, azért mert azt lehetett a leggyorsabban meghozni, tehát úgy, hogy már legyen a múlt pénteken, amivel kimenni, és el is fogadja azt, amivel kimegyünk az Európai Bizottság, hogy ne fagyasszák be az európai pénzeket, hogy ne kerüljünk csőd helyzetbe a nemzetközi piacon. De ez nem azt jelenti, és hál' Istennek valóban úgy tűnik, hogy a miniszterelnök ezt komolyan veszi, és nem majd hozom, majd egyszer ősszel meglátjuk, hanem ez valóban július vége, legkésőbb augusztus első hetéig már az a csomag is elfogadásra kerül, amiben a speciális nyugdíjak reformja ott lesz. Ezt is ugye kellett egy kis idő, mert már 40-szer nekifutottak, és az Alkotmánybíróságtól visszapattant, mert okkal, nem okkal, akarattal, nem akarattal, hát de valahogy úgy sikerült mindig megfogalmazni, hogy igen, alkotmány ellenes.
A testület egy picit megújult, úgyhogy...
Meg is újult, de alkotmányos kell valóban legyen. Igen. Tehát nem lehet sarc legyen, ugye egy adott ponton az volt a reform, hogy 90%-át kos adót szabtak ki a nem tudom, 5000 lej fölötti nyugdíjakra. Na most akkor persze, hogy azt már tudod, mikor oda küldöd, hogy a el fog bukni. Most nem ilyen megoldás kell. A nyugdíj, általános nyugdíjhatárt be kell vezetni, tehát nem bírja ez az ország kifizetni a 48-50 évesen elment bírák, ügyészek, nem tudom, haditengerészek, nem tudom még ki van benne ebbe a kategóriába, csendőrök. Gondolják el, az nem csak az összeg nagy, amit neki kifizetnek, azt vissza kell vágni, de az idő. Hát 50 éves kora után még legalább Isten segedelmével 30 évet kell azt a nyugdíjat fizetni az illetőnek, mert jó egészségben, ha megéri a várható időtartamot, tehát ez nincs az az ország, aki ezt kibírja fizetni. Ezért, amikor élete teljébe, tapasztalata, tudása teljébe van az a bíró, ügyész, csendőr, bárki, üljön ott, oké, nem megy bevetésre a csendőr, ugye nem megy ki az utcára, vagy nem küldik már harctére, de dolgozzon, és ne a nyugdíj mellett vállaljon majd jó pénzért állást, mert annyira már nem fáradt, ugye, hogy másodállás ne vállaljon, plusz, de annyira már fáradt, hogy ne bírjon többet dolgozni, és én, meg ön, meg mindenki az ő nyugdíját ki kelljen fizesse. És hát nem utolsó sorban valóban a rengeteg intézmény összevonásával fognak foglalkozni ebben a második csomagban, ésszerűsítésével, az adóhátrálékokat, tartozásbehajtás felgyorsításával, tehát, hogy ne lehessen úgy a becsületesen adójukat kifizető cégek, magánszemélyek védelme érdekében ne lehessen azt büntetlenül nézni, hogy én fizetem, ő nem fizeti, miért. Ha nem fizeted, akkor nem tudsz sem legyen ilyen igazolást kérni, igen, sem autót venni, erre utalt te a beszélgetés elején. Tehát gyakorlatilag akkor lefagy minden olyan ügyintézésed, ami ki nem fizeted az adóhátrálékodat, a tartozásodat az állam fele, és így lehet azt az adófegyelmet kikényszeríteni, ami megtarthat minket azon a pályán, ne kelljen tovább emelni. sem áfát, sem októberbe, sem adókat, hanem legyen ez így elég, tudja ez visszahozni az egyensúlyi helyzetet a költségvetésbe, és tudjunk nagyon gyorsan, valóban az egy-két év alatt visszajutni egy fejlődő, dinamikusan fejlődő gazdasági helyzetbe.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.
385 ezer nagyjából ennyi személy dolgozik a helyi és központi közigazgatásban Romániában. Sok-e vagy kevés, ezt megint, hogyha összevetjük az uniós átlaggal, vagy európai mezőnyben, ha felfele nézünk Norvégia irányába, azt mondjuk, hogy kevés, ha meg egyébűvé, akkor lehet, hogy más a megítélés. A lényeg az, hogy lehet, és benne van a csomagról szóló diskurzusban is, lehet és kell karcsúsítani, méghozzá úgy, hogy teljesítmény, a teljesítménynek rendszeres felmérése, és aki nem üti a mércét, az így vagy úgy távozni fog a rendszerből. Na most ugye szó volt arról, hogy az alpolgármestereknek a létjogosultsága egy bizonyos település nagyság környékén az megkérdőjeleződik, illetve amit még így konkrétan láttam, hogy a helyi rendőrségnek a kötelékét, szóval megnézik egyáltalán, hogy hasznos, kell-e annyi az állományba, hogy lehet azt kiváltani, de gondolom, hogy lennének még egyéb történetek is. Minden egyes településnél kiderülhet, hogy van-e vagy félállás pluszba, vagy akár egy egész státus, amit le lehet úgy fedni, hogy tulajdonképpen működik a helyi közigazgatás, anélkül a személy nélkül is.
Nézd, nagyon nehéz, nem tudom, ez a 385 ezeres szám is valami, biztos jó valamire, csak nem tudom pontosan mit tükröz. Mert hogy Romániában ugye ez a kiskapuk országa. Egyes önkormányzatok kiszerződnek ilyen, nagyon jól teszik egyébként, hatékonyabban, vízügyi vállalat, ilyen vállalat, olyan vállalat, az nem számít bele szerintem már a 385 ezerbe. A helyi rendőrök számában is ugye van ugyanolyan lakosságszámú városban, egyik helyen rengeteg rendőr, már biztos ott veszélyesebb az élet, nem tudom, másik helyen sokkal hatékonyabban, nagyobb a közbiztonság magyarán, sokkal kisebb számúval megoldják. Megyei tanácsok szintjén láttam egy ilyen közkimutatást, minden megyére lebontva, hogy lakosság arányosan, mekkora a költségvetése, és ott már nincs kincskapu, ugye, mert hogy a szerződéses és köztisztviselő alapon dolgozó és köztisztviselők fizetését is figyelembe veszik, szociális szférától nem
igen,
tudom,
minden. Igen, tehát az egész összeg. Igen. Igen.
Na most
és melyik a legdrágább megyénk? Kiderült?
Hát elég drága. Szatmár, Szilágy, középmezőnyben van Hargita, Kovász, Namaros, Kolozs, és a legolcsóbbak, leggazdaságosabb, leghatékonyabban működők, na ki lehet találni például melyik itt a közelünkben, hát Bihar. Tehát ott látszik, hogy ott már a polgármesteri hivatal szintjén, polgármesteri hivatalok szintjén, a megyei tanács szintjén is a druzsbás ember járt, ahogy mondani szokás. És nem mondhatod, hogy a közszolgáltatások minőségének a rovására történt ez. Aki igen, ez Biharban,
ez
azt
egy,
tudja.
Ez egy másik egyébként szakmai kérdés, igen, és dilemma, gondolom, amivel igen, szembesülnek igen. Az erről vitatkozó döntnökök, hogy oké, szűkítem, karcsúsítom, igen, de akkor meddig megyek el, vagy mit vonok vissza, vagy milyen értelemben vállalom azt, hogy akár a szolgáltatásai minősége, az vagy stagnál, vagy nem lesz olyan.
Akkor nem fog stagnálni, és csökkenni ugyanvalós, nem, ha te valóban bevállalod azokat a adminisztratív, nem tudom, csavarokat, organigramma módosítás, újra kiírod versenyvizsgára. Bolozsán gyakorlatilag 2 évente megcsinálta ezt. Úgy a megyei társadalom, mint a polgármesteri hivatalban. 2 évente kiírom a posztokat, újra versenyvizsgáztatok mindenkit, megszűröm, megrázom, kiszitálom rostán.
Tehát eleve lesz egy belső versengés.
Verseny, így van, és ezzel is arra kényszerítem őket például, hogy digitalizációt tanuljanak. Ugye a legnagyobb kerék kötője annak, amit mi tavaly is mondtunk, hogy digitalizálni kell a közszolgáltatásokat. Na de ehhez mi kell? Egy olyan köztisztviselő, aki megtanulta használni, nem csak mondjuk az Excel táblázatot és a Wordot, hanem megtanulta és hajlandó arra időt szánni, hogy. És akkor itt jönnek a cégek, akik elmondják, hogy megcsinálom neked a rendszer, de oda be kell vezetni, hogy látszom, hogy hol van a hiba. Ez nem csak egy, ezt ugye tervezi a miniszterünk, meg a kormány, meg a minisztereink, hogy nem csak az ANAF szintjén kell, hogy látszom, hogy hol vannak a nagy elfolyások, tartozások, stb., mert addig nem látszik, addig csak ott keresgélsz a nagy, nem tudom, ködbe, és többnyire nem találsz semmit, hanem ezt az önkormányzatok szintjén is kell. Ki teljesíti a feladatot határidőre, ki nem, kinél mennyit ül a papír, felvezetni a dolgokat, hogy fizethess te is, én is a hátrálékunkat, az adót, ne sétáltassák a papírokat, egy asztalsügyi intézés, jaj, ehhez rengeteget kell tanulni. Egy ideig. Utána meg nekem is könnyebb. Engem is használhatnak másra. De azt a mást én, mint köztisztviselő, meg kell tanuljam. Kényelmetlen. Inkább ülnék itt ebbe a székbe, mert olyan jó, ezt már tudom, így a kockás füzetbe írogatom. Halálra bosszantom ezzel az állampolgárt.
Nincs rizikó. Nem tévedhetek.
De nincs rizikó, nem tévedhetek. Nem kell semmi újat. Na most ezt ebből kell felrázni. Muszáj minden intézményvezetőnek, minden közösségvezetőnek muszáj lesz, rá lesz kényszerítve, mert ha nem, valóban nem tud minőséget termelni. Nem tud a romlani fog, ahogy mondtad, vagy stagnálni fog azzal, hogy kevesebb fizetést tud adni, vagy ugyanannyit, de ugye az inflációval kisebb vásárlóértékű fizetést tud adni. A rossz minőségű emberek, vagy gyengébb minőségű kapacitású emberek maradnak. Ebből ki kell mozdítani a rendszert. Ösztökélni kell, bárhány évesen lehet. Rengeteg ember tudunk, aki nekiáll, ugye megtanul különböző dolgokat, hogy hogy lehet könnyebben, operatívabban, nehéz egy-két hétig, nehéz egy hónapig, kettőig, de utána sokkal jobban működik a rendszer, ő magának sokkal több ideje szabadul föl, azt másra tudja használni. És ez igaz a 9-10 alkalmazottal működő polgármesteri hivatal, sok van ilyen polgármesteri hivataloktól, egészen a több száz alkalmazottat működtető hivatalok, vagy intézmények, vagy koncentrált intézményekig. Én szerintem ez a nem én szerintem. A tapasztalat azt mutatja, hogy ez a kulcsa és ez a titka is meg lehet csinálni. Csak nagyon sok és jó típusú tapasztalatcsere, kommunikáció kell, újra csak ezt tudom mondani, akár a mi választottjaink között is, hogy te hogy csináltad nálad, hogy kezdett el működni, hogy hoztál be fiatalokat. Nagyon már a múlt évben nagyon sokat beszéltünk róla, talán ebben az adásban is, most aztán ugyanvalóst időszerű, hogy próbáljuk meg rávenni őket, a választott vezetőinket, hogy társuljanak. Társuljanak egymással, konzorciumokba, próbáljanak közösen digitalizációs szolgáltatásokat fejleszteni, közösen megfizetni cégeket, közösen megfizetni tervezőt, pályáztatni, auditáltatni, akár bérszámfejtést. Ugye ez a rettenetes papírmunka, amit fel kell tölteni ide-oda, egy-két embert megfizettek közösen, azzal már költséget csökkentesz. Így van. Na most ezek újszerű megközelítések, nagyon nehéz velük ugye összebékíteni a saját apparátusodat, de nincs más útja. Ez az útja, azt gondolom, annak, amit megígértünk egyébként, hogy közigaz kevesebbe fog az állam kerülni, fogyókúrára fogjuk az államot, úgy, hogy fellélegezhessen a magánszféra, a gazdasági szféra, és bár egy picit másképp indul, tehát rájuk is jut most teher a mindennapi életünkbe, választóként, emberekként ránk is nehezedik most teher, de ez ne legyen egy hosszú távon magunk előtt görgetett megoldás, úgyhogy a pácból ez sem nagyon húzza ki az országot.
Ingatlanok, állami ingatlanoknak az átutalása, vagy áthelyezése.
Ó, igen, igen.
Ez miről szól?
Ez arról szól, hogy például mindenütt van, ezt is az önkormányzataink évek óta kérik. Ugye, amikor Novák Edel volt, mert többek között, vagy leginkább sportminisztérium, egykori sportminisztérium, vagy néha előkerülő sportminisztérium tulajdonairól van szó, de másokról is, valószínűleg más területeken is van. Vannak ilyen ingatlanok. Tehát gyakorlatilag ott állnak, pénz nincs soha a minisztériumnak, hogy valamit kezdjen vele, ilyen teljesen tönkrement állapotban csúfítják el a város sitályképet, egy-egy volt bent lakás, tábor, központ, stb. Soha nem lehetett elírni, amikor Novák Ede a mi miniszterünként kezdeményezte ezeket, vagy a pénzügy, vagy az igazságügyminisztérium elfektette, mert a lobby elért odáig, ugye, és gyorsan leállították az egészet. Tehát, hogy át kell adni az önkormányzatoknak. Az önkormányzat előbb vagy utóbb, ha a tulajdonában van, nincs a tulajdonában, nem tud pályázni, nem tud pénzt költeni rá. Ugye mondok egy másik példát, Grindánó miniszter úr, amikor még a kampányban, remélem nem felejtette el, mi biztos nem, Szatmáron volt, rácsodálkozott, hogy az állomás épülete milyen állapotban van. Hát mindenütt olyan állapotban van, el kell neki mondjam, a nagyon jó lobby erővel rendelkező, talán Kolozsvárén kívül, Csíkszeredától, mindenütt valamilyen állapotban van.
Szeredában már mintha javulna.
Miért nem lehet azt megoldani? Nem kell, nem kell a szállítási minisztérium átadja a tulajdonjogot, mert az, ugye az egy speciális fejezet, nem olyan, mint egy sportbázis. Igen. De legalább hozzanak egy törvényt, hogy költhet rá, a számvevőszék nem köti meg utána, vagy előtte
a polgármestert
hogy kifesse, szemetes ládákat felszereljen. Tehát rengeteg olyan dolog van, amiről nem is tudják az emberek, hogy szidják a polgármestert érte, csak éppen nem az ő hatásköre volt. Ugye nálam Csíkszeredát említette, de édesanyám sokszor mondta, hogy de minek ennyi játékterem, fiam? Hát mi van a polgármesterünk fejében, hogy minden blokkalja? Azokat nem a polgármesterek hagyták, nekem is ez egy novum, most derült ki az új szabályozással, mert megváltoztatta a kormány most, hogy de igenis helyben kell jóvá hagyni, hogy hány játékterem működhet egy faluba, egy városba, szerencsejáték, ugye ott a pénzüket elszórt rengeteg fiatal is, és nem csak fiatal. Na most ezekre nagyon fontos odafigyelni. Kicsidenként, apránként, a nagyon sok bejövő javaslatot integrálva a különböző szabályozásokba, és minél gyorsabban téve ezt. Én azt gondolom, hogy jó, hogy ott vagyunk.
Július,
és hasznos.
Július végén akkor már lesz dokumentum, mert most mi itt tulajdonképpen egy vázlatról, egy szándékkötegről beszéltünk.
Beszéltünk az elsőről,
igen,
ami
az
már
első az megvan, és
meg el van fogadva, és a másodiknak tulajdonképpen igen, a fő vonalairól beszéltünk.
Igen,
a
tehát ez akkor így timing szempontjából a hónap végén.
Augusztus elején. Én azt gondolom, hogy augusztus első hetében addig már.
Akkor nem tévedtem, amidőn azt mertem állítani, hogy hát atipikus nyarunk lesz, mert hogy lényegében behívják a képviselőket, ugye most is ott tárgyaltak már, meg is oldották ezt a elhasalt bizalmatlansági indítványt, de hogy valószínű, hogy lesz még felelősségvállalás, lesz még plénum, és lesz még itt a tetőteraszon belpolitikáról bőven szó, bár azt szokták mondani, hogy akkor ha már szünet van, meg pihenés, akkor mindenféle szellős nyári témákat kéne idehozni a műsorba.
Nem tudjuk, most uborka szezon
nem lesz idén. Az uborka szezont azt elhalasztjuk, igen. De erre is kell majd egy sürgősségi kormányrendelet. Horváth Anna, köszönöm, hogy itt lehettünk, és hát reméljük, hogy a helyi választottjaink, illetve tanácstagok is figyeltek, és gondolkoznak, és akár ötletekkel is jönnek, mert ez még mindig egy folyamat, tehát egy képlékenyebb helyzetben vagyunk ilyen szempontból. Ha helyben reformálni tudunk, akkor lehet, hogy a sok kis helyi reform aztán az országnak is a megtáltosodását hozza majd idővel. Köszönöm még egyszer a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal holnap lehet találkozni ugyanebben az időpontban. Irodalomról fogunk majd beszélni, például lengyel-magyar barátságról és hasonlókról, szintén prózaíró vendégünk Márton Evelin segítségével a már megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően itt a Kolozsvári Rádióban Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.